Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. A korintusiaknak írt levélből idézve köszöntöm az Inter Arma Caritas 12. évfolyamának újabb, immár 532. adásában a hallgatókat. A szerkesztő Fodor Endre vagyok. A mai műsorban nyár lévén visszatekintünk előző adásaink egyes epizódjaira, tudósításaira, összeállításaira. Ebből hallanak ma válogatást.
Délután a 36-osoknál voltam. A kiállított tábori csendő nem akarta megmondani, hol van az ezredparancsnokság. Ismét csak egy bután értelmezett szabály miatt. Négy előadást tartottam az egyes alakulatoknál. Magának is jó érzés, hogy nem okoz nehézséget semmiféle körülmény vagy téma.
Én kutyás katonának képzelem el magamat, és a jövőmben én az is szeretnék lenni, ettől nem szeretnék tágítani.
Például a légierő, vagy a légierőhöz köthető alakulatoknak a kékhajtókás katonáit is gyakran ávósnak nézték. Tehát aki ilyen alakulatnál szolgált, az jól tette, ha a színes hajtókáját is levette és eldobta.
Hogy hogyan változtak a katonai egyenruhák, azt hiszem különösen érdekes erről beszélni akkor, amikor ezt egy történész muzeológus, dr. Vacsony Tamás őrnagy teszi. Minek a hatására változtak az egyenruhák? Volt-e befolyása erre az adott történelmi kornak, történelmi eseményeknek? Az áttekintést, összeállítást a Zirinyi Katonai Filmstúdió készítette.
A történetet tulajdonképpen 1948 tájékán érdemes kezdeni. Ugye tudjuk azt, hogy itt egy társadalom átalakítási kísérlet veszi kezdetét. Ennek egyik lecsapódása az, hogy az egyenruházati rendszert tulajdonképpen szovjet mintára át akarják építeni. Ez valójában a mai tudomásunk szerint sokkal inkább a Magyar Dolgozók Pártjának egyfajta saját ötlete volt, mint szovjet kívánalom. Hiszen ha összehasonlítjuk a béketábor egyéb hadseregeivel, akkor kiderül, hogy ilyen jelképp dolgokban a szovjetek, hogy olyan tudtak kompromisszumot kötni, tehát például a lengyeleknél nem is volt vörös csillag, NDK-ba se később, tehát ez őket annyira nem érdekelte, őket a gyakorlati dolgok érdekelték. Gyakorlatilag 1949 és 52 között teljes két lépcsőben teljesen szovjet mintára átépítették az egyenruházati szisztémát. Ez mérhetetlen pénze. A népgazdaságnak egy óriási megterhelés volt. A másik probléma pedig ugye az volt, hogy olyan gyorsak voltak a változások, hogy például a 49 mintájú egyenruha az szabványosításig el se jutott, mert mire eljutott volna, már jött a következő, az 51 mintájú. Ugye 51-től jönnek már a szovjet vállapok, tehát tulajdonképpen az 50-es évek első felének magyar katonáját gyakorlatilag már csak nagyon kevés különböztette meg a szovjetektől. Az embereket ez olyan élénken foglalkoztatta, egy nagyon egyszerű példát tudok erre mondani. Az egyetemi ifjúság 12 pontja közül az egyik az, hogy magyar egyenruhát honvédeinknek. Tehát ebből látható az, hogy igen, az egyetemistákat is annyira foglalkoztatta ez az egyenruha kérdés, hogy amikor ők összeültek és megírták ezt a 12 pontot, akkor ebből az egyik követelésük az volt, hogy márpedig ezt a szovjet egyenruhát tessék eltüntetni, és egy magyar tradícióknak megfelelőt állítani a helyébe. És természetesen, ugye, mint minden forradalomban, hát azonnali egyenruha cserére ugye nincsen lehetőség, ez praktikus okokból ugye megoldhatatlan. Nyilván az ösztönös népharag a jelképek, tehát a primér jelképek ellen fordul, ugye sapkarózsát leveszik, a szovjet állapokat eldobálják, ugye ezek azok az olyan jelképek, amik tényleg ugye annyira jellegzetesek, és amiktől ugye gyorsan meg lehet szabadulni. Ugye adhok módon mi kerül ezeknek a helyébe? Hát sok választás ugye nincsen, nemzeti színű szalagdarabokat hát erősítenek ugye a sapkára, vagy a zubbonyra, a jelvényeknek a helyére. A másik pedig, ugye, hogy már a forradalom napjaiban kis Kossuth címereket elkezdenek gyártani műanyagból, fémből, ebből, abból, és árulják az utcán, ugyanúgy, ahogy ma, mondjuk március 15-e előtt ugye árulnak kokárdát, akkor is árulnak ilyen jelvényeket, ezt részben átveszik a fegyveres erők tagjai is, és akkor alkalmazzák ezeket a jelvényeket. Ugye a népharag, az ávósok, ugye így hívták őket az államvédelmi hatóság katonáit, ávósok ellen fordult. Ugye azt se tudták már megkülönböztetni, hogy most valaki sorozott ávós, hiszen a belső karhatalom zászlajaiban ugyanúgy voltak sorkatonai szolgálatot teljesítő emberek, mint ugye valóban, hát hivatásos államvédelmisták. Tehát ezeket se tudták nyilván megkülönböztetni, de mint korabeli visszaemlékezésekből tudjuk, például a légierő, vagy a légierőhöz köthető alakulatoknak a kékhajtókás katonáit is gyakran ávósnak nézték. Tehát aki ilyen alakulatnál szolgált, az jól tette, ha a színes hajtókáját is levette és eldobta. A másik ugye ilyen érdekes egyenruhás történet 56-ból a Köztársaság téren a pártház ostroma, amikor az ott lévő államvédelmistákat előzőleg rendőrruhába öltöztették, ugye pont azért, hogy a tömeg, akik hát a rendőröket kevésbé akarta bántani, ugye ne tudja, hogy ezek államvédelmisták, de aztán hát tudjuk az eseményekből, hogy ez nem így működött, és hogy ott lelőtték ezeket. Ugye az is sokszor föltűnik 56-os képeken, amikor halott államvédelmistáknak a tulajdonképpen a meggyalázott közszemléletet holttestére, ugye rádobálták a vállapokat, a jelvényeket, a sapkákat, tehát ez így mutatta, hogy ez az egyenruha dolog jelkép szinten mennyire benne volt a mindennapi embernek a gondolkodásában, és hogy ezek mennyire gyűlölt jelképeknek számítottak. Na most, amennyire ezek gyűlölt jelképnek számítottak, ugyanannyira próbáltak a forradalom napjaiban, említettem már a nemzeti színű szalagot, vagy a Kossuth címert, ugyanúgy próbáltak ösztönösen visszafordulni ezekhez a régebbi dolgokhoz, és az egyik ilyen volt a bocskai sapka, ugye, ami egy hagyományosnak tartott, hát magyar fejfedő volt, és amit tulajdonképpen 1950-ben szüntettek meg a honvédségnél. Ennek az újra történő bevezetése, mint hát általános sapka szerepkörben került ugye előtérbe. Nekinek meg volt a régi sapkája, az elővette, újra föltette a fejére, vagy Kossuth címert rakott rá, és akkor örült neki, hogy hát tulajdonképpen ő itt megfelel a magyar hagyományoknak. Na, ezeket a dolgokat próbálta meg aztán később a vezetés is beemelni, illetve a ruházati szolgálat szakemberei pedig, mintha ez volt a munkájuk, fölvették a kapcsolatot az állami pénzerővel, és tulajdonképpen már október végén megindult a Kossuth címereknek a hivatalos gyártása. Most aztán ezekből ugye túl sokat nem oszthattak ki, tehát tulajdonképpen azok, amiket ma mi mint 1956-os ruhákat tartunk számon, azok azért valójában nem a forradalomhoz köthetők, hanem már november 4-e után kerülnek a hadseregnek a birtokába, hiszen a forradalmi munkás paraszt kormánynál ugye a fegyveres erők miniszterének ismert egy rendelete, amiben az egyenruhák megváltoztatásáról intézkedik. Az 1945 előtti, tehát még nem is az úgynevezett demokratikus hadseregnek a viseleti hagyományaira mentek vissza, hanem 1945 előttre nyúltak vissza, és tulajdonképpen a 45 előtti Magyar Királyi Honvédségnek a ruházati kiegészítő visszaállítani. Tehát ez konkrétan a sújtásozott galérhajtókát, illetve a hivatásos államének a válzsinort jelenti, sőt, még a hatágú csillagokat is visszaállították a rendfokozati jelzéseken, hiszen ugye 1950-től szovjet mintára az addig viselt hatágú csillagokat ugye ötágú csillagra cserélték, mert hát a szovjeteknek is ugye az volt. Tehát itt történik egy ilyen pálfordulás, létrejön egy tulajdonképpen nagyon groteszkül kinéző egyenruha, mert ugye ezek a magyaros viseleti elemek, ezen a szovjet típusú kétzsebes, ugye zártnyakú Stalin zubbonynak is hívta egyébként a köznyelv. Szóval ezt a kettőt próbálták meg összehozni, hát ez nagyon groteszk módon nézett ki. Ráadásul ugye ez, ennek az ellátása elég lassan ment, tehát viszonylag kevés ilyen ruhadarab ismert. Általában azt tudták megcsinálni a tisztek, hogy az eldobált vállapjai, vagy levett szovjet vállapjaikról a csillagokat átrakták a galérhajtókára. Egy konkrét sztori például ismert erről, a Maléterné írja le, amikor a férje, ugye a tököli tárgyalásra indult, ahonnan hát ugye tudjuk, hogy nem jött vissza, akkor ők otthon ugye elővették a szekrényből az ezredes egyenruháját, leszették róla a vállapokat, le a csillagokat, és akkor azt átrakták a hajtókára. És például innen tudjuk ugye azt is, hogy bár Malétert vezérőrnaggyá nevezik ide, gyakorlatilag sose viselte a tábornoki distinkciókat, mert hát ezredesként ment el tökölre is. Ugyancsak ugye a tököli tárgyalások egyik visszaemlékezőjétől tudjuk, hogy nemzeti színű szalagdarab volt a sapkáján, és hogy ez a szovjet tárgyalóknak is föltűnt, mert ugye a tárgyalások szünetéből nyilván oda ment hozzá egy szovjet tiszt, és akkor kérdezte, hogy hát hol vannak a vállapjaitok, akkor ő mutatta neki, hogy most a galérhajtókán van a rendfokozat, meg hogy ugye mi ez a szalagdarab a sapkátokon, és akkor elmagyarázta, hogy most ez van. Ugye 1956-57-ben, ugye az átmeneti időszakban ezeknek a különféle ruháknak az óriási kavalkádja volt ugye jellemző. Érdekes módon a hadseregen belül egy darabig még nagyon-nagyon nyitott szellem uralkodott. Ez az 57-58 folyamán kialakított viseleti rendszer, ez tulajdonképpen akkoriban modernnek számított. Igaz ugyan, hogy a legénységi egyenruha része, tehát az, hogy még posztó ruhát gondoltak a legénységnek, azután elég hamar praktikusságát vesztette, tehát már a 60-as évek elején, utána egy új pamutvászon ugye egy gyakorló egyenruhát rendszeresítenek helyette, tehát egész egyszerűen a posztó ruha már a modern hadviselés követelményeinek nem felelt meg. De például az a társasági ruhának szánt, ugye fazonos, tehát nyitott nyakkendővel viselendő, háromgombos, négyzsebes, tányérsapkás viselet, amit a hivatásos állománynak találtak ki, az a 2000-es évek elejéig szolgálta ugye a néphadsereget és aztán a Magyar Honvédséget, és annyira nem volt divatja múlt, tehát tulajdonképpen sikerült elég jó kompromisszumokkal egy viszonylag modern öltözéket létrehozni.
Klesszó Zsófia mindössze 16 évesen a mezőkövesdi Széchenyi István katolikus technikum 10. osztályos tanulójaként részt vesz a Honvéd Kadét programban is. Olvasom a honvédelem.hu oldalon.
Budapest budai részének egyik legnagyobb középiskolájában járnak, amely nagyon régi múltra tekint vissza. Jelenleg vegyipar, környezetvédelem és vízügy, rendészet és közszolgálat, valamint honvédelem ágazati képzést folytatunk. Közel 1150 tanulónk és képzésben résztvevő személyünk tanul nappali tagozaton vagy felnőtt képzési jogviszonyban.
Az iskolában kezdett kidolgozódni annak a körvonala, hogy kellene egy polgári fenntartási intézetben is, kicsit magasabb szinten, technikusi, szakgimnáziumi szinten is ezt a honvéd kadét képzést bevezetni. Ezeket az elgondolásokat tettek, követték, és tulajdonképpen az első ilyen iskolaként, Honvédelmi Minisztérium támogatásával és egyetértésével 2017-ben nálunk indult el először a honvéd kadét program, és első ilyen iskolaként azóta nagyon nagy komoly tapasztalatokra tettünk szert.
A képzések során a lövészet tantárgyon belül ők kapnak airsoftos képzést is.
Az iskolában, ha jól tudom, az országban egyedülállóan függelmi rendszer működik, és én vagyok a tagozatparancsnok, tehát én vagyok az összes kadétnak az előjárója. Ezt az egyenruhát nagyon jó érzés felvenni, tudni kell, hogy ezt hogy kell hordani. Büszkék vagyunk, hogy mi kadétok lehetünk, és hogy ebbe a csoportba tartozhatunk. A civilek nagy része nagyon pozitívan áll hozzánk, gyakran összekevernek minket hivatásos katonákkal, ezt persze javítani szoktuk, hogy még csak kadétképzésbe veszünk részt, de hogy azok szeretnénk lenni, és ezzel szeretnénk foglalkozni. A jövőben ennek tanulunk.
Most egyfajta púzusemelést, egy stresszes helyzetbe próbálom őket hozni, ki akarom őket zökkenteni a megszokott életvitelükből. Állásba föl, 5 darab tengely körüli forgás, 5 darab tengely körüli forgás, és mikor megvan az 5, leül, és tűz!
Ha tovább tudom adni a tudást, akkor bennük én tovább fogok élni. Ez a pedagógia, ez tartozik ránk, hogy ezt hogyan töltjük meg különböző tartalmakkal, és ilyen jelenetekkel, meg ilyen gyakorlásokkal tudjuk az érdeklődést fenntartani, vagy a rátermettebbeknek, akinek egy kicsit nagyobb és mélyebb az érdeklődési körük, akkor őket tudjuk ezzel jutalmazni, hogy őket ilyen képzésekbe bevonjuk. Az iskolánk nagy erőssége, hogy nagyon sok jó tanárunk van. Ugye ezek a tanárok át tudják adni a szellemiséget, még ha nem is vagyunk egyformák, de valami hivatástudat van, és ezt fogjuk szépen átadni a diákoknak, és ezt fogjuk nekik megmutatni, és nagyon fontos a személyes példamutatás.
Nádasi Alfonsz bencés szerzetes hagyatékában egyéb írások mellett 5 dossziényi anyagban több mint 700 oldal terjedelemben maradt fenn hadi és hadifogoly naplója és az ezekhez kapcsolódó dokumentáció. Bőzsöny Ferenc olvassa fel a hadinapló újabb részletét a műsorunkban.
November 8-a szerda. Délelőtt a 38. gyalogezrednél voltam a vasi kollégával. Azt kérte, hogy a protestáns tiszteknek ő szólhasson. Ezt természetesen átengedtem. Nem avatkozom be más dolgába, ha jól végzi. Látható nagy figyelemmel kísérték a tisztek az erkölcsi előadást, vagy jobban mondva az oktatást. Az öntudathiány fogalmat fejtegettem, csak is példákkal támasztottam alá. Sajnos 26 példát mondtam, de mondhattam volna többet is, hiszen van elég a tarsajomban. Miséztem náluk, aztán elbocsúztunk azzal, hogy hamarosan visszajövök. Délután a 36-osoknál voltam. A kiállító tábori csendő nem akarta megmondani, hol van az ezredparancsnokság. Ismét csak egy bután értelmezett szabály miatt. 4 előadást tartottam az egyes alakulatoknál. Magának is jó érzés, hogy nem okoz nehézséget semmiféle körülmény vagy téma, hiszen mindig becsülettel készülök rá. Közben el kellett mennie a vezérő nagykocsijának, így alkalmi autóval jutottam haza. Útközben egy halálos gázolás okán segítettük felderíteni az országotban. Ma 6 szemét gázoltak el. Ebből 2 halálos gázolás volt.
Köszönöm a figyelmüket, az Interrama Caritas 532. adását hallották, már a 12. évfolyamban, ezúttal korábbi adásainkból válogattam. A műsorainkat meghallgathatják minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől, de visszahallgathatják valamennyi adásunkat, méghozzá a Mária Rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Július 29. Szent Márta.